Isten igét olvasom folytatásképpen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, a 23. verstől kezdődően eképpen. Amint elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak: Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a Te szolgádnak, Dávid szájával, a Szentlélek által, miért zúdultak fel a pogányok és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságot. Felkeltek a föld királya és a fejedelmek, megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a Te szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed, és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújts ki a kezedet gyógyításod, jelek, és csodák történjenek a Te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Ez a történet, ami előttünk van, hogy fogalmazzak így, szinte egy tragikomédia. Miért? Azért, mert akinek látnia kellene, azok vakok. Akik pedig úgymond írástudatlanok és nem képzettek, azokról meg kiderül, hogy képzettként állnak elő, és úgy mondják, és olyan szaktudás és olyan szakértelemmel, hogy nem lehet nem meghallani. Mintha a szerepeket fölcserélték volna egymással. Azt olvashatjuk, ugye olyan történet arról szól, hogy Péter és János, a két különböző természetű, vérmérsékletű ember, az élő Istenről, az ő elküldött Szent Fiáról beszél, és nem csak beszél, hanem van tárgyi bizonyítékuk, egy 40 év fölötti ember, egy férfi, aki nyomorék volt, aki nem tudott helyet változtatni, aki nem volt képes arra, hogy önmagát ellássa, őt reggel letették a templom elé, és este pedig értementek, mert gyakorlatilag önmagában nem volt képes önmagát ellássa. És amikor mindezt tették, azaz meglátták Péter és János ezt a férfit. Éppen mentek a templomba, és látták, hogy ott van, akkor még mielőtt beéltek volna az Isten házába, indítatást kaptak olyan nagyon-nagyon belülről, hogy ne hagyják itt ezt a férfit, hanem az élő Isten kegyelmét, az ő gyógyításának a csodáját hirdessék felé, és amikor ezt megtették, akkor csodák csodája, ez a férfi meggyógyult. És hálát adva érzékel, hogy itt valami nagyon-nagyon ember feletti, természet feletti történt, akkor bement a templomba, dicsőítette az élő Isten, és azt mondta, hogy bizony nagy dolog történt, vannak, akik meglátták ezt. Viszont voltak, főként a minden szombaton szolgáló papok, azt mondták, hogy nem kellett annyira felfújni, nem kellett olyan nagyon nagy dolognak tulajdonítani, nem kell a felsülés, mert veszélyes dolog ez. Tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna, elhallgattatjuk ezt a két apostolt, elzárjuk a világtól, és akkor majd minden csoda 3 napig tart. Az emberek nem fognak róla beszélni, és folyik tovább az élet. De a nagy tanácsnak egy olyan törvénye, hogy akik nyilván börtönbe lettek zárva, pláne egy időre, vagy mondhatjuk így előzetesbe, azokat ki kell hozni. Egy bizonyos időn belül meg kell tartani a tárgyalást, mondják el, védjék meg a saját igazukat, és utána ők a nagy tanácsnak tagjai hoznak egy döntést. Kik is voltak a nagy tanácsnak a tagjai kicsit időszünk elitt? Hát rossz hírem van. Ők voltak a népnek a tanítói, a papok. 71 tanács tag közül voltak a papok, voltak az egyháznak a világi előjárói, így mondanánk, hogy presbiterek, és volt egy-két törvénytudó, magyarán szólva, bírósági tagok. Ez azt jelenti, hogy egy-egy olyan rétegnek a tagjai, akik felelősséggel, komolysággal meghozhatták a döntésüket. Igen ám, akkor miért hoznak hibás döntést? Azért, mert félnek az emberektől. Felfogták ugyan, hogy bajban van a haza. Ugyanis ők úgy gondolták, hogy ezek az emberek maradhatnának nyugodtan ott, legalább addig se beszélnének a Jézus Krisztus csodájáról. De terhelte őket a törvény, ezért is voltak ott a törvénytudók, hogy megoldást hozni, határozatot hozni. És előhivatják őket, meghirdetik a tárgyalást. És Péter és János nem mond mást, mint amit megtanult az élő Istentől. Az pedig az, hogy mi nem tehetjük, hogy hallgassunk, hanem el kell mondanunk, amit láttunk és hallottunk. Próbálják ők elérni azt, hogy ne beszéljenek. Hát mekkora feszültség ez? Azok, akik ismerik a törvényt, ismerik az írást, és tudják nagyon jól, hát egészen visszamenve, hány év ezredet feldöngyölítettek. Ott vannak a próféták írásainak a tudása az ő életükben, hiszen nem véletlenül kerültek oda. És ezzel szemben ott áll előttük két iskolázatlan, tanulatlan férfi. Halász emberek, szorgalmasak, tevékenyek, de igazán sokat nem olvastak egy végtébe, mert lehet, hogy nem is megy nekik annyira az olvasás. És az élő Isten az ő szent lelke által sokkal tanultabbá teszi őket, sokkal bölcsebbé, mint emezeket. És akkor tényleg az ember nem tudja eldönteni, hogy most sírjon, vagy nevessen. Most akkor ki az, aki értelmesebb, és ki az, aki nem? Mert ha megnézzük a nagy tanácsnak a tagjait, akkor azt érzékeljük, hogy ő kezükben van a döntés. Mert ők azt gondolják, de kiderül, hogy nem az ő kezükben van a döntés. Mert nem őket használja az Isten, hanem azokat használja, akik mernek ráhagyatkozni, mernek tanulatlanként, mernek egyszerű emberként az élő Istenbe belekapaszkodni. És egy másik igen fontos mondani valója van ennek a történetnek. Amíg ezek az emberek mernek az élő Istenről beszélni, addig mi történik? Addig a gyülekezet imádkozik értük. Miért? Mert amikor együtt vannak a Jézus Krisztusba vetett, hittel rendelkező emberek, akkor ott az élő Isten meghallgatja az imádságokat. És az Isten nagyon egyértelműen felel. Felel arra, hogy nekünk nem szabad szégyelni. Nem szabad szégyelni azt, hogy a leglehetetlenebb helyzetben is kiáltsunk az Istenhez. Az Isten fog felelni, és meggazdagítja a mi életünket, kiszélesíti a mi látásunkat, megsokszorozza a mi erőnket, ha merünk ő hozzá kiáltani. Röviden ez a történet, azonban szeretnék egy dolgot igazán felerősíteni. Az elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy nekünk, mint közösségnek van feladatunk. Lehet imádkozni, lehet könyörögni, és lehet másokért is közben járni. Mert az igazi közösség az, hadd elevenítsük föl, miről is volt szó, az igazi közösség az, amikor egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vesznek az imádkozásban. Most egy másik gyakorlati oldalt szeretnék fölmutatni. Akkor, amikor valaki gondban van, akkor nem lehet elmenni mellett. Nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, nálam minden rendben van. És kit érdekel a másik? Ilyen világban élünk. És mondhatjuk ezt, hogy kérem szépen, amíg nálam rendben mennek a dolgok, amíg megvan az én kenyerem, amíg megvan az én békességem, engem nem érdekel a másik. Hát jó, hogy nem már a másiknak, meg a harmadiknak a terhét is hordozom. Mert ilyen világba jövünk, és azt gondolom, hogy erre tanítanak bennünket a mindennapi cselekvények. Mert ugye egy reklámot se látunk különösképpen arról, hogy fordulj oda a másik felé, és amíg a másik meg nem gyógyult, addig táborozott le mellette. Ilyet nem látunk, ilyet nem reklámoznak. Olyan reklámot látunk, hogy valósíts meg önmagadat. Meg nyomulj előre, meg megéri ezt neked csinálni, meg megérdemled. Ilyen reklámokat látunk a tévében. De ezeket nem reklámozták, hogy akkor, amikor bajban van a másik, addig neked sincs erőd. És honnan vesszük a bátorságot? Abból a tanításból, amit példázatban ad elénk a Szentírás. És itt néhány ige helyet hadd villancsak föl. Amikor Pál apostol végképp nem tudja, hogy elmondani azt, hogy testvér, amíg neked bajod van, addig nekem is. Ezért hasonlatot használ. És elénk adja a 12. fejezetben, hogy a gyülekezet az olyan, mint egy élő test. Ha az egyik tagja beteg, akkor nem tud mozdulni a másik. Valakinek fáj a foga és feldagad az arca, akkor nem viszi tovább a láb. Mert lehet, hogy még a feje is, meg a füle is megfájul, ami meg már megint másik tagja a testnek. Ez így kölcsönhatásban van. Vagy ha valakinek fáj a gyomra, egyszerűen nem bír fölkelni, nincs jártányi ereje. De itt már megint két részéről, megint két tagjáról beszélünk ugyanannak a testnek. Így hát, hogy lenne lehetséges az, hogy mi, akik egy gyülekezetbe támpáltattunk be, hogy lennénk nyugodtan, amíg a másik szenved, amíg a másik érzi a nyomorúságát, a szenvedését, hogy tudnánk mi nyugodtak lenni a felé? És ott van például a Jakabi levélben egy másik ige. Szenved-e valaki közöttetek? Biztos tudnánk folytatni, hogy van megírva. Menjen el a gyülekezet véneihez, és rögtön hívja, hogy együtt, megerősítve imádkozzanak ezért a szenvedő emberért. Mert nem úgy működik, hogy mindenki rendelkezik ezzel a fene nagy identitással. És tulajdonképpen a lényeg az, hogy én rendben legyek, és onnantól kezdve működnek a dolgok. Ez nem így van. És itt ugyanez jelenik meg. Egy szívvel és egy lélekkel akkor tudok imádkozni, amikor gyakorlatilag a másik szívének, a másik lelkének az állapota, az befolyásolja, erősíti vagy gyengíti az enyémet. És ezért gondolkodik az élő Isten. Gyülekezetben, egységben, közösségben, mint ami tulajdonképpen sokfajta színezetű, sokfajta funkciói, de egy ugyanazon irányító vezetése alatt állnak, aki a Krisztus. És akkor, amikor egy szívvel és egy lélekkel fölemelték hangjukat az Istenhez, az ott lévő kicsi magnak tagjai, akkor lehet, hogy ott van az Isten, és hogy ez ne legyen valószínűség, hanem teljes bizonyosság, az Isten megadja a jelet, és megrendül ott a föld. Van egy másik dolog, amire rájöttem az ige alapján, az pedig az, és ezért is neveztem tragikomédián. Ezek az emberek, akiknek kezükben van a hatalom, nem látnak semmit, csak a színfalakat. Nem értenek semmit, csak a külsőségekkel vannak elfoglalva. Milyen szomorú dolog ez. Kívülről, a nézőtérről nézik azt, amivel egységben kellene lenniük, aminek tagjaivá kellene válniuk, és csak kívülről látnak, érzékelnek valami kicsi részletet a nagy összefüggésből. Milyen szomorú ez. És nekik kéne tanítani, hogy ezt tanulták, erre szentelték fel őket, erre kenték fel őket hivatalosan. És semmit nem értenek. És akkor ott a legnagyobb gond az számukra, hogy nehogy szóljanak ezek az apostolok. Ez a legnagyobb gond, testvér. Nem. És ott állnak az apostolok, mint lesajnált emberek, mint akik az ítéletre válnak, és látják a lényeget. A tanulatlanok megfejtik Istennek titkait, a lenézettek, a lesajnáltak. És ők nem kívülről nézik a dolgokat, hanem Krisztus testének tagjaiként élnek, működnek, kölcsönhatásban van egyik test a másikkal, egyik lélek a másikkal, nem kívülről nézelődnek a nézőtérről, hanem ott küzdenek a pályán, ott harcolnak. És ahogyan itt az évváltás környékén hallottuk az igét, Krisztus megy előttük, és ők követik a föltámadott urat. Igen, ez a nagy kérdés. És mielőtt még azt mondanánk, hogy hát borzasztó, hogy mik vannak itt leírva a Szentírásban, mindenkit megnyugtatok, mai történetről beszéltem. Lehet kívülről nézve, semmit nem érteni, hivatalos szolgaként, hivatalos tisztségben lévőként, meg lehet egyszerű emberként nyitott szívvel az Istennek ajánlani az életünket, mert lehet tenni a dolgainkat. És hogy a tragikomédiából ne legyen nagyobb tragédia, az élő Isten mégis eléri a dolgát, mert életre hívja az ő döntését, még az alkalmatlan, együgyű embereken keresztül, vagy éppen tanultakon keresztül kiderül, hogy mégis az élő Isten döntése lesz, ami megbizonyosodik a ami valóságossá lesz, és elengedik őket, és a gyülekezet imádság közben kapja meg a bizonyosságát. Ne adjuk fel. Miért? Mert mostanában érzékeljük a nagy nyomását a világnak, és a mi nyomorúságunkat. Olyan korszakban élünk, amikor érdemes szétnézni, szenved-e valaki közöttünk. Próbáljuk megválaszolni. Van-e közöttünk olyan, akinek támogatásra lenne szüksége? Mielőtt azt gondolnánk, hogy nincs, mert mi jól vagyunk, el kell, hogy szomorítsak mindenkit, hogy van. Van, akinek nincs munkája. Van, aki beteg közöttünk. Van, aki gyászterhét hordozza. Addig mi nem lehetünk nyugalomban. Van, aki az öregség jeleit éli át, és nehezen hordja a terheket. Valaki szenved attól, hogy a férje még nincs közöttünk. Valaki szenved attól, hogy éppen egyedül van, és lehetne sorolni. Addig mi megnyugodhatunk. Addig mi azt mondhatjuk magunkról, hogy itt van a Kánaán. Addig nekünk nagyon egy szívvel egy élettel. És milyen nagy kegyelem, ha az imádságainkra választod az Isten. Ha mondjuk valaki fölhív, testvér, olvasd fel nekem a mai igéket, hagy kapja bátorítást. És erre mondjuk azt mondja az ember, Uram, nem hittem volna, hogy az a sok kimondott imádság mégiscsak meghallgatásra talál, mégiscsak eljön az a pillanat, amikor valaki megmozdul, mert az élő Isten lelke mozdítja és indítja. Én mindenkit arra bátorítok, hogy folytassuk az imádságnak a művét. Ne tartsa magát kiki sokra, hanem alázkodjon meg. És tudjunk egy szívvel és egy lélekkel imádkozni a másikért, meg magunkért is. És hiszem azt, hogy az Isten a szenvedőknek is kijelenti magát. Kijelenti azoknak, akiknek szenvednek. Kijelenti azoknak, akik talán magabiztosnak látszottak, de most kiderült, hogy mégsem. Mindenkinek kijelenti magát, ha merünk, ha van bátorságunk. A másik terhét hordozni, ez nem könnyű. Úgy gondoljuk, sokszor nem nekünk találta ki az Isten. Tehát mennél jobban belenyomorodunk mi is az életbe, annál jobban is. És még a másik terhét. Én mindenkit arra bátorítok, hogy legyünk bátrak, és legyünk érzékenyek a másik gondjaira és dolgaira. Így hívunk mindenkit ma is az ima közösségre, hogy tudjunk egy szívvel, egy lélekkel egymás terhét hordozni, és így betölteni a Krisztusnak parancsolatát. Imádkozzunk. Urunk Istenünk! Nem szeretnénk kívülről, lelátóról nézni a másiknak a szenvedését, mégis olyan sokszor, olyan jól sikerül. Bocsáss meg, Urunk, hogy látnunk kell, és hangosan kimondani, hogy ebben a történetben talán mi is lehetnénk a szereplők, akik kívülről látják a iratot. És tulajdonképpen nem is lenne olyan sok dolog. Mert azért valahogy volt mindig a mi életünkben, jött valami megoldás, talán erre is hivatkozhatnánk. Majd csak lesz valahogy, az ember mindig reménykedik. De köszönjük, Urunk, hogy ennél sokkal mélyebben átélhetjük. Hogy te nem engedsz ki a te kezedből. És hogy nem vagyunk függetlenek tőled. Mert te megsebzel, de be is kötözöl. És higgyük azt, és el akarjuk hinni, hogy a te kezed gyógyító kéz. mint a sebésznek a kése. Megsebez, de ugyanakkor nyújtja a gyógyulás lehetőségét is. Urunk Istenünk, arra vágyunk, hogy tudjunk, Urunk, a másikért könyörögni. Tudjunk harcolni, Urunk, nem részvételni, hanem egymással kézen fogva, egymással harcba, nem egymás ellen, hanem egymás társaságában. Urunk királyunk, hadd lássuk meg, amíg vannak, akik munkanélkül vannak, amíg vannak, akik talán vele más igában vannak, amíg vannak, akik a gyengeséget, a betegséget, az erőtlenséget, a kilátástalanságot hordozzák, vagy a gyásznak a terhét, addig nekünk harcolnunk kell. Mert ameddig egy test tagja gyenge, addig mindannyian gyengék vagyunk. Könyörgünk, Urunk, mindannyiunkért. És hadd könyörögjünk, Urunk, most ezen a mai vasárnapon, azért az asszony testvérünkért, aki egy éve hordozza a gyásznak a terhét, akinek nehéz napjai vannak, mert évfordulót él át, és milyen nehéz is, hogy egy éve egyedül van, eddig sem volt könnyű neki, eddig is átélte azt, hogy milyen nehéz napról napra emelni a terhet, beteget gondozni. Nagyon-nagyon nehézségében, szűkösségében. De most még rosszabb, mert már nincs kit gondozni, nincs kivel beszélni. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy légy kegyelmes ő hozzá. Hogy tudjunk érte imádkozni. Aranyunk és ezüstünk nincs nekünk, megvalljuk előtted. De amink van, azt kínáljuk őnek. Urunk, ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy mindannyian küzdünk, és mindannyian harcban állunk. Légy kegyelmes hozzánk, nyisd fel a szemünket, és hadd mondjuk, amit megértettünk és megláttunk, hadd mondjuk el nekem, és a te segedelmeddel másoknak. Ó, kegyelmes Isten, tarts meg bennünket, és így tovább, és engedd, hogy amiért imádkozunk, arról jöjjenek a visszajelzések, történjenek a jelek és a csodák. Ó, kegyelmes Isten, erődben bízunk, mert nincs nekünk olyan. Légy hát kegyelmes, és mutasd meg csodáidat. Amen. Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket adjunk meg, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.